Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok! Hamarosan arról beszélgetünk majd itt a hétvégi menetrendben, hogy mennyire ugrott meg a kereslet a nyári diákmunkások iránt. Előtte azonban arról lesz szó, hogy bár a magyarországi munkaadók túlnyomó többsége béremeléssel igyekszik ellensúlyozni a magas inflációt, de 10 cégből 4-nél fontolgatják a béren kívüli juttatások bővítését is. Az Edenred marketing menedzsere elmondta, friss online felmérésükből az is kiderült, hogy a kérdéshez a nagyvállalatok és a kis és közepes vállalkozások vezető is hasonlóan viszonyulnak. Ugyanakkor a válaszadók 35%-a úgy látja, bármennyire is szükséges lenne, idén nem tudja fejleszteni a béreket. Morvai Katalint Lakatos László kérdezte.
Hány vezetőt kérdeztek meg a legutóbbi felmérésben?
Ez egy pár hete készült felmérésünk volt, ami egy online kutatás volt. Nem direkt megkérdezés volt, hanem az ügyfélkörünkbe, illetve az adatbázisunkban levő cégeket kérdeztük, akik nem csak az ügyfeleinket teszik ki, és 100-an válaszoltak erre a kérdésre, tehát 100 válaszból készült a kutatás eredménye.
Melyek a legkedveltebb béren kívüli juttatások?
Hát nem árulok el titkot, ha nem a mi portfóliónkat nézzük, hanem úgy általában mi a legkedveltebb béren kívüli juttatás, ez nyilván a szépkártya az adó előnyének köszönhetően. És azon kívül vannak olyan megoldások még, amik szintén adhatóak kedvező adózással, kevésbé ismertek, de egyre népszerűbbek.
Például?
Például egy családtámogatási kártyacsalád, amivel a munkáltatók közvetlenül a dolgozóknak a családtagjait és a dolgozók családját tudják támogatni.
Gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben ez még inkább felértékeli az ilyen lehetőségeket, hiszen a cégeknek is végesek az erőforrásai, viszont szeretnék megtámogatni a dolgozóikat, hogy meg tudjanak küzdeni a jelenlegi magas inflációval.
Abszolút, a kutatásból is ez derült ki, hogy nagyon is jól látják, hogy hiába emeltek bért, mert a kutatás szerint 94% emelt az év elején valamilyen mértékben a béreken. Ez a béremelés azonban legtöbb válaszadó szerint nem képes kompenzálni az élelmiszerinfláció hatását. És pontosan ezért nagyon sokan, 97% az, aki azt mondta, hogy szükség lenne további béremelésre. Nyilván a cégek egy része ezt meg tudja tenni, mert ki tudja gazdálkodni, hogy emelje a dolgozók bérét. Mások viszont hezitálnak, illetve keresnek olyan megoldásokat, amik esetleg költséghatékonyabbak, és nekik lehet például jó megoldás egy olyan juttatás, ami kimondottan a mindennapi megélhetést támogatja.
Tehát van ilyen, mert ugye a szépkártyát is el lehet költeni, akár élelmiszerüzletbe is, akár étteremben, akár kantinban a napi étkezésre. Ezen túlmenően is vannak lehetőségek, amire a törvény módot ad?
Igen, hát a szépkártya az vitathatatlanul egy népszerű dolog. Pontosan ezért léptünk be mi is a szépkártya piacra idén év elején, Ticket Restaurant megoldásunkkal, ami nagy hagyományra tekint vissza itt Magyarországon is. Ezzel a megoldással jövünk, és ami nagy előny lehet a munkáltatóknak, hogy a KKV-szektor, főleg a kisebb cégek eléggé bizonytalanok egy juttatás bevezetésekor, mert hogy kicsit így túl misztifikálják, azt gondolják, hogy ez a kafetéria mennyire bonyolult dolog, rendszereket kell bevezetni, sok adminisztráció és mi ilyesmi, és igazából mi oda megyünk hozzájuk, és elmagyarázzuk nekik, hogy tök egyszerűen be tudják vezetni, és költséget tudnak megtakarítani azzal, hogyha például egy ilyen Ticket Restaurant szépkártyán adják ki a dolgozóknak a juttatást, vagy a családi kártyáinkon adnak közvetlenül a családtagoknak támogatást.
Egyébként, hogy visszatérjünk egy picit a munkáltatók dilemáira, illetve problémáira, hány százalékuk mondta azt, hogy ő kifejezetten béren kívüli juttatásban segítene a továbbiakban a dolgozóknak?
Jelenleg az 500 főnél több embert foglalkoztató cégek 92%-a, és a KKV-knak egyébként csak nem 70%-a kínál valamilyen béren kívüli juttatást. Itt a KKV-knál azért itt elsősorban az 50 fő fölöttieknél magas ez az arány, és a juttatásokat valamiért a kutatás szerint nem igazán emelték. 67%-nál megegyezik a juttatás összege a tavalyival, annak ellenére, hogy bért például emeltek. Csupán 3% volt az, aki idén vezetett be kafetériát, tehát újonnan lépett be a szektorba. Ez is bizonyítja azt, hogy a kis KKV-k azért bizonytalanok egy ilyen juttatás bevezetésénél. Úgy gondolkodnak a cégek a dolgozó juttatásokról ebben a helyzetben, hogy jelentős százalékuk, közel 40%-uk mérlegeli azt, hogy nem egy második bért emel, hanem a dolgozó juttatásokat próbálja valamilyen mértékben emelni, vagy újat bevezetni, mivel hogy költséghatékonyabban tudná ezt megtenni.
És ha már itt a költséghatékonyság szóba jön, ha mondjuk önöket kérdezik, akkor mi az a legfőbb érv, amivel meg lehet mutatni ennek az előnyeit?
Igen, hát mi azt gondoljuk, hogy a legfőbb előnye egy ilyen költséghatékony juttatásnak, hát egyrészt a költség, ami nem elég mozgatórugó, ahogy látszik, mert hogy nyilván mindenki tudja, hogy a szépkártya egy adókedvezményes termék. Azzal tudjuk egy kicsit a bizonytalankodókat segíteni, hogy megmutatjuk nekik azt, hogy ez egy egyszerűen bevezethető, akár online szerződéssel, nem kell a munkavállalóknak befáradni a banktól. Sok cégtől ezt halljuk, hogy például ez egy gát, hogy ők nem akarják a 30 emberüket elküldeni a bankfiókba, mert soha nem fognak leszerződni. Nálunk ezt online meg tudják tenni, egyszerűen.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
És akkor maradunk még a munkavállalási témánál. Megugrott a kereslet a nyári diák munkások iránt. A Trenkvaldel kereskedelmi igazgatója azt mondta, egy hónap alatt nem csupán a meghirdetett pozíciók köre nőtt meg 30%-kal, hanem a jelentkező tanulók száma is 20%-kal bővült. Idén már biztosnak látszik, hogy a diák munka szintje eléri a járvány előtti évben tapasztalt mértéket. Nógrádi Józsefet Lakatos László kérdezte.
Jön a nyári szezon, ami ugye tipikusan a diák munka időszaka, és hát nagyon sok vállalkozás ilyenkor csak diákokkal tudja folytatni a tevékenységét. Hogy állnak most állásajánlatokkal?
Állásajánlatok tekintetében azt lehet elmondani, hogy ugyanaz a helyzet a diák munkásoknál, mint a felnőtt munkavállalók esetében. Gyakorlatilag soha nem látott mértékű a keresések mennyisége. Az elmúlt egy hónapban és a 30%-kal több pozícióra érkezett keresés, úgyhogy azt látjuk, hogy az a fajta munkaerő hiány, ami a felnőtt munkavállalóknál tetten érhető, az nagyon hamar a diák munkások tekintetében is tetten érhető lesz.
És egyébként hol keresnek leginkább diákmunkásokat? Ugye régen mindig az üdülő helyek környéke és a vendéglátás volt az, ami leginkább felvette a diákokat. Most is innen van a legtöbb állásajánlat, vagy szinte minden helyről?
Hát egyrészt tényesül, hogy van egy hagyományos, úgymond horeka szektoros igény, amit ön is említette, minden évben felpörögni látszik, és már más láger. Ez idén sincs másként, azzal a különbséggel, hogyha lehet még erősebb a nyomás ilyen szempontból. Az elmúlt években 20-30%-át elveszítette a horeka szektor a dolgozóinak, így nem tértek vissza. Az ő pótlásukat sok esetben diákokkal igyekeznek megoldani a cégek. A helyzet viszont egy fokkal nehezebb, mivel nem csak a horeca szektor szenved munkaerőhiányban, hanem gyakorlatilag majd minden terület. A legnagyobb igényeket, amiket látunk, ugye az például a kereskedelem tekintetében, a felpörgő kereskedelem félelmetes mértékben igényli a munkaerőt, kezdve a raktározás logisztikán át az eladói munkakörökig. És a másik pedig az, hogy szezonja van a mezőgazdaság és idény munkáknak is, amelyek egyfajta ellenpólusként ott vannak, ide is nagyon sok diákot keresnek, és akkor még nem beszéltünk a hagyományos gyártási feladatokról, ahol szintén hiányoznak a szükséges munkaerőpotenciálok, és ezek pótlására szintén a diákokhoz próbálnak nyúlni a cégek, úgyhogy nagyon komoly versenyfutás van ezen a téren. Úgy, hogy mellette nem mennék el azon pozíciók mellett, amelyek tipikusan diákoknak szólnak, az adminisztratív pozíciók, a nyelveket beszélő, de egyébként asszisztensi vagy kiegészítő feladatok, legyen szó turisztikáról vagy egy ügyvédi irodáról, és emellett ott vannak még az IT-s gyakornoki pozíciók, amelyek tipikusan nagy érdeklődésre adnak okot a diákok körében.
Na most akkor azt kijelenthetjük, hogy a diákok jó helyzetben vannak, válogathatnak a különböző munkák között. Mennyire tud versenyképes lenni mondjuk a mezőgazdaság fizetésben, akár a horeca szektorral, akár más fizikai munkákkal?
Itt ugyanaz a helyzet, mint a felnőtt munkavállalók esetében. A képesítés, illetve a képzettség azért ez egy fontos, hogy is mondjam, KPI ilyen szempontból. Egyáltalán nem mindegy az, hogy valakinek van-e középfokú végzettsége vagy sem. Ha nincsen középfokú végzettség, akkor jellemzően nem is tud elhelyezkedni magasabb bért nyújtó munkakörökben. Ilyenkor a mezőgazdaság és az idénymunka tud egy jó alternatíva lenni, főleg a fiatalabbaknál. Azoknál, ahol meg megvan már a középfokú végzettség, netán nyelvtudás, netán olyan szakismeret, amivel úgymond a szakmai vagy gyakorlati pozícióban is el tud valaki helyezkedni, akkor ott megtalálhatja magának a megfelelő bérezési szintet, és akkor nem kell alacsonyabb bérezési szintű munkát vállalnia.
Most milyen szinten állnak a diák munkások? munkásoknak fizethető bérek.
Mezőgazdaság és idénymunkák esetében olyan 1250-1300 forintos órabért kínálnak, míg a gyártás, logisztika, vendéglátás, kereskedelmi feladatok esetében széles a szortiment, de azt mondanám, hogy olyan 1450 és 1600 forint között. A fizikai szakképzett munkavállalók esetében, vagy diákok esetében ez az összegben 1750 átlagos bért jelent, és az adminisztrációs gyakornoki szellemi pozíciókban ott is olyan 1600-1700 között, IT-s gyakornoki pozíciók esetében pedig a 2000-2500 forintot is megkeresheti valaki órabérben.
És ugye a jogszabályok szerint ez tulajdonképpen nettó bér, vagy nagyrészt nettó bér, hiszen 25 év alatt adómentességet élveznek a fiatalok.
Ez abszolút így van, ami miatt még nagyobb az érdeklődés. A diákok már idáig is elég nagy számban dolgoztak, a most megugró bérek pedig azáltal, hogy ezt kiemeltesen kaphatják meg ezeket a kereseteket, még inkább arra ösztönzik a diákokat, hogy igenis érdemesen dolgozni. Úgyhogy ezt igyekeznek is kihasználni. Azt látjuk, hogy a tavalyi év hasonló időszakához képest 20%-kal több diák csengetett be hozzánk, hogy akkor megfelelő állást keresne magának.
A diákok körében melyik a legnépszerűbb munka?
Ez országrészenként eltérő. Budapesten jellemzően olyan munkaköröket keresnek, amelyekben kifejezetten csak és kizárólag a magas bér, illetve a rugalmasság tetten érhető, és könnyen tudnak váltani is, keresik a kereskedelmi, illetőleg a horekás pozíciókat, de nyitottak egyébként a gyártás irányában. Vidéken már korlátozottabbak a lehetőségek, kevesebb az elérhető munkakör, ezért ott alapjában véve a diákok attól se riadnak vissza, hogy akár területet váltsanak, és átmenjenek más megyébe dolgozni, így vállalva az utazás költségét, vagy pedig szállással próbálnak elhelyezkedni. És így keresik például mondjuk a balatoni vagy a budapesti pozíciókat. Nagyon fontos azt megjegyezni, hogy a diákmunkások ettől függetlenül diákmunkások. Tehát nekik még nincsenek meg azok a tapasztalataik, amelyek egy felnőtt munkavállaló esetében. A cégek sokszor elkövetik azt a hibát, hogy túlértékelik a diákmunkásokat, és azt gondolják, hogy alkalmasak lesznek a felnőtt tapasztalattal bíró munkavállalók kiváltására. Óva intenék mindenkit attól, hogy a diákmunkástól azonnal azt várja el azt a teljesítményt, amit a felnőtt munkavállalóitól. Egyrészt, mert nincs tapasztalat a diáknak, másrészt ezzel komolyan hátra is vetheti a diák munkás lendületét. Sokkal inkább kell nyitottnak lenni, egyfajta mentornak lenni, és a helyén kezelni az egészet, és ha azt szeretnénk, hogy jövőre is a diák visszatérjen mondjuk egy idei munkára az adott helyre, akkor inkább megfelelő módon betanítva a türelemmel lenni felé, és úgy kezelni. És fordítva a diákoknak pedig azt, hogy a munkánkból igaz sok van, de tény és való, hogy van egyfajta előítélet az a cégekben, pont azért, mert a diákok néha túl ladán kezelték a munkahelyeket, és éppen ezért ezeket az előítéleteket le kell tudni küzdeni, és ez komoly alázatot és munkabírást kíván meg a diákoktól, mert azt látom, hogy ahhoz, hogy ez sikeresen tudjon működni, ahhoz ez a kettő a mindkét fél részéről egy nyitottabb hozzáállás elengedhetetlen.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A Bosch csoport a globális kihívások, a koronavírus járvány újabb hullámai, a beszállítói láncok okozta nehézségek, az alapanyagárak megugrása, valamint az Ukrajnában zajló háború ellenére is kiemelkedő évet zárt tavaly Magyarországon. A cég Magyarországért és Adria régióért felelős vezetője elmondta, a hazai csoport minden területen növekedni tudott, és a magyarországi értékesítés mellett az export is kétszámjegyű növekedést ért el. Szászi István, Lakatos László kérdezte.
Kétszemjegyű növekedést ért el a Bosch Magyarországon tavaly, 14%-kal nőtt a csoport éves árbevétele. Elsősorban minek köszönhető ez a növekedés?
Kiemelkedő évet zártunk, ahogy ön is mondta, minden területen növekedtünk, és minden területre jellemző volt a kutatásfejlesztéstől egészen a gyártásig, a szolgáltató központunkig beleértve, hogy mindenütt növekedhettünk, és ennek köszönhető ez a 14%-os növekedés, ami azt jelenti, hogy 2021-ben 1711 milliárd forintot értünk el nettó árbevételben, beleértve a saját vállalatok közötti kereskedelmet is.
Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nincs a csoportnak olyan tagja, olyan része, ahol bármi nehézség lenne?
Nehézséggel mi is szembesültünk a 2021-es évben. Hogy mondjak két nehézséget. Az egyik a legaktuálisabb, ez az orosz-ukrán háború, amely érezteti a hatását. Érezteti a hatását egyrészt azért, mert az acél hiánya az megnehezíti és megdrágítja a beruházásunkat. A logisztikai láncban érezzük az ukrán-orosz háborúnak a hatását, hiszen a jó bevált orosz-ukrán vasúti útvonalak helyett ugye a tengeri útvonalakat kell, hogy használjuk, ami megdrágítja a logisztikai költségeket.
Megdrágítja, hiszen mindig azt szokták mondani, hogy a tenger a legolcsóbb.
Ez látszik a logisztikai költségekben, hogy területtől függően, de kétszemjegyű drágulást észlelünk és érzékelünk a logisztikában. Ez részben kapacitás hiány, részben nyilván a vonalak megváltozásából adódott, és ezt mi érezzük nap, mint nap, hogy amit még egy évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt olcsóban tudtunk megoldani a késztermékek kiszállítását, ugye akár a gyárakhoz, akár a viszonteladókhoz, azt ma sokkal drágában oldjuk meg, és ezt mindenképpen érezzük. Vagy tovább érezzük természetesen az olaj és a gázembargó potenciális rizikóit, és ez átiratja velünk, és át fogja iratni az elkövetkező időszakban a költségvetéseinket. Tehát ez mindenképpen egy olyan kihívás, amire nekünk fel kell készülni. Viszont talán ennek a tükrében értékelendő ez az eredmény, és azt mondjuk, hogy ezért is vagyunk büszkék erre a kétszemjű növekedésre, hiszen ilyen kihívások mellett sikerült elérni ezt a kiváló eredményt, és azt gondolom, hogy a magyarországi box csoportnál mindannyian erre büszkék lehetünk.
Na jó, de hát tulajdonképpen a háború az nem is nagyon szólt bele a tavalyi számokba.
Ez igaz, hogy a háborúnak a hatása az most érződik, de ahogy ezt mondtam, átirat velünk sok forgatókönyv.
Tehát az idei év nem lesz ilyen fényes.
Ugye azt látjuk, hogy ha kicsit a tavalyi évre visszatérünk még, akkor ugye a tavalyi évnek a második kihívása ez a Covid volt. És a Covid az azért két éve érezteti a hatását, éreztette a hatását ugyanígy az alapanyag hiányban. Tehát az alapanyag hiány az, ami a háborúban most jelentkezik, az már a Covid alatt is jelentkezett, ezt ugye fontos hangsúlyozni, és emellett az alapanyag hiány mellett sikerült ugye a gyártási és a fejlesztési tevékenységünket annyira sikeresen menedzselni és megoldani, hogy ezt a kétszámjegyű növekedést elértük. És ha az első negyed évet nézzük, akkor az első negyed év az Európában inkább még békés volt, vagy legalábbis a nagy része az békés volt, tehát ott nem éreztette a hatását, viszont az elkövetkező időszakban nyilván óvatosak vagyunk a becslésre vonatkozóan, hiszen azért érezzük ezek a hatásokat, amiket itt felsoroltam, logisztikai hatások, drágulások, olaj-gázembargó, illetve az alapanyag hiánya. Ezek nyilván reagálnunk kell, és folyamatosan a vevőinkkel tárgyalunk, és megpróbáljuk ezeket a kihívásokat együtt megoldani.
A magyarországi eladások vagy az export volt jelentősebb? Vagy mindig az export a jelentősebb, mert Magyarország kicsi piac?
Ugye két számot szoktunk ilyenkor megnevezni. Az 1711 milliárd forint, ami 2021-nek a nettó árbevétele volt, beleértve a saját vállalatokat is, ez 14%-kal növekedett a 2020-as évhez képest, és a csak magyarországi piacon elért értékesítés az 273 milliárd forint volt, ami 15%-kal növekedett. Tehát ebben az esetben elmondható, hogy mind a két szám egy dupla kétszámjú növekedés produkált, az egyik esetben egy 14, míg a másik esetben egy 15%-os növekedés, tehát mind a két esetben sikeresek voltunk, nem csak az exportnál, hanem a magyar piacon történt értékesítés esetében is.
Ugye mostanában nagyon sok szó esik az elektromobilitásról, illetve hát ezen belül is az autonóm járművekről, valamint a mesterséges intelligenciáról, és ez önöknél nagyon fontos kutatási irány. Ez akár már az idei számokban is, vagy akár már a tavalyi számokban is megmutatkozik, hogy már olyan termékeik vannak, amelyek részben vagy egészben már ennyire fejlett eszközök.
Ugye ezek a technológiák már a 2020-as számokban is és a 21-es számokban is látszottak, hiszen az önvezető autózás fejlesztési projekteket, vagy épp az elektromobilitás területen végzett projektjeinket, vagy épp a mesterséges intelligencia területen végzett kutatásunkat és fejlesztésünket, azokat azért nem a tavalyi évben kezdtük el, hanem komoly hagyománya van itt a fejlesztési központban, hiszen erre büszkék lehetünk, hogy a fejlesztési központban közel 3000 fejlesztőmérnök dolgozik ezeken a legújabb autóipari technológiákon és megatrendeken, és ezeken a területeken folyamatosan növekszünk, folyamatosan fejlődünk, úgyhogy a jövő évben is, és az idei évben is, vagy a jövő években is természetesen az várható, hogy ezek a technológiák egyre inkább megjelennek az életünkben. Tehát egyre több minden jelenik meg az autókban, és mi, mint hétköznapi felhasználók, akik az autókat használjuk, egyrésztről azt tapasztaljuk, hogy az elektromobilitás az egy gyorsító pályán van abban az értelemben, hogy egyre több elektromos autó jelenik meg, nem csak a kisvárosokban, hanem egyre több elektromos hajtásláncot vezetünk be az autógyártók összes platformjaiban, és az is megfigyelhető, hogy az autókban a mesterséges intelligencia technológia az egyre nagyobb mértékben jelenik meg, még akkor is, hogyha mi, mint hétköznapi felhasználók, akik beülünk az autóba, nem mindig látjuk azt, hogy milyen technológia van mögötte. Mondok egy egyszerű példát, amikor egy dinamikus navigációt használunk, akkor nem feltétlenül tudjuk azt, hogy az algoritmus az hogyan működik, csak azt látjuk, hogy amikor A-ból B-be el szeretnénk jutni, akkor dinamikusan felhívja a figyelmünket a navigációs rendszerünk, hogy mely útvonalakat kerüljük el, hiszen ott dugó van, és segít minket abban, hogy biztonságosan és kényelmesen eljussunk A-ból B-be. Természetesen nagyon sok technológiát lehet még mondani, ami kevésbé látható a hétköznapi autóvásárlók számára, és ma is már ott van az autókban, és segít nekünk abban, hogy az autózás az kényelmesebb, vagy biztonságosabb, vagy fenntarthatóbb legyen.
A kirajzolódó válság, ami most már egyre inkább itt kopogtat, úgy tűnik, és az egész Európát, sőt az egész világot fogja érinteni, nagyon úgy tűnik. Ez mennyire érintheti az önök különböző termékeit, vagy van-e már bármiféle visszajelzés a partnerek részéről, hogy talán kisebb mennyiségeket rendelnének, vagy pedig pont ezek az előremutató technológiák biztosítják azt, hogy ez egy biztos piac, mert hiszen ezek előremutató történetek.
Hogyha egy picit tág a kontextusba tesszük, vagy helyezzük ezt a kérdést, és az autóiparra koncentrálunk első körben, akkor 2017-ben az autóiparnak éves szinten 100 millió jármű volt a kibocsátása. Ez a Covid alatt lement kb. 75-80 millióra. Azt látjuk, hogy jó eséllyel nem fog visszaállni egy-két éven belül a 2017-es szintre az autógyártásnak a kibocsátása, hanem rengeteg becslés létezik, hogy most ez 80, 85 vagy 95 millió lesz, én nem szeretnék becslésekbe bocsátkozni, de az egészen biztosan, amikor ön válságról beszél, akkor ez egy kihívás lesz az autóipar számára, hogy ezt a lecsökkent mennyiséget hogyan kezeljük. Viszont amikor nehézségekről, vagy válságról, vagy kihívásokról beszélünk, akkor azért fontos megemlíteni, hogy egy-egy ilyen válság, vagy nehézség, ez lehetőséget is rejt magába. És ugyanakkor kényszerít is ki minden ipari szereplőtől, beleértve az autóipari szereplőket is, a gyártókat vagy a beszállítókat. Például a digitalizáció a Covid alatt egy nagyságrenddel fejlődött. És ugye mindenki tudja azt, hogy a digitalizációról évek óta beszélünk, de soha nem voltunk ennyire hatékonyak a digitalizáció megvalósításában, mint ahogy mondjuk az elmúlt egy vagy másfél évben. És hasonló példát szeretnék említeni, hogy például a fosszilis energiahordozóktól való leválás az rövid távon biztosan nehézséget fog okozni az iparágnak, de hosszú távon nagyon felgyorsítja azt a technológiai átállást, ami ahhoz kell, hogy elérjük közösen a globális klímapolitikai célokat. Tehát én mindig szeretem a válság szó hallatán inkább a lehetőségeket látni, és én azt gondolom, és meg vagyok győződve, hogy legalább annyi lehetőségünk lesz ez alatt a nehéz időszak alatt, és van már ma is, mint amennyi kihívást nekünk le kell küzdeni az elkövetkező időszakban.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd a Soul History következik itt a hétvégi menetrendben. Várom vissza önöket a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.